A Kispadon ma egy sportfotóssal beszélgetünk. Ha igaz ez a kifejezés, hogy sportfotós. Én legalábbis a Csíkszeredában élő Halmágyi Zsoltot ennek ismerem. Sportfotósként találkoztam vele a legtöbbször, és nem utolsó sorban pedig díjazásán vettem részt, és rendkívül büszke voltam, amikor átvehetett különböző díjakat. Úgyhogy most a vonal túlsó végén Halmágyi Zsolt, akitől először is azt kérdezem, hogy csíkszeredai vagy marosvásárhelyi. Szervusz Zsolt!
Szervusz! Üdvözlöm a rádió hallgatókat! Hát, köszönöm, jól kezdted, tehát marosvásárhelyi, és ha megengeded, akkor már is egy kis nosztalgiával kezdeném. Tehát 58-ban születtem Marosvásárhelyen, pedagógus szülött gyerekeként, és a Kazinc utcában nőttem fel, lévén, hogy nem vagyok mai gyerek, ugye, azért el kell mondjam, hogy már utól a Kogolnicsán utca lett. Annyit kell tudni róla, hogy a Bólyai meg a Pápjuk között, ugye, a Sáros utca fölött helyezkedett el. A legfontosabb pedig az volt, hogy a kerítés túloldalán ott volt a Bólyainak a pályája. Tehát gyakorlatilag ott nőttem fel, meg ilyenekre emlékszem, hogy Koronka bácsi, ugye, aki a salakpályát seprűzte, ugye, és olyan baráti köröm volt, mint a Buchlia fivérek, a Bidiga testvérek, Dombi István, a Sárkány Dénes, Fikkerede, Pap István, csak hogy néhányat említsek, vagy ott a közelben még a Szabó Karcsis időnként, vagy a két Bogdán testvér, Cucu meg Jani, úgy tudom, hogy az édesapjuk kitűnő motoros volt, ugye ez még a, gondolom a 60-as években. És ráadásul, hogy a Bólyai Liceumban végeztem a tanulmányaimat, utána még a testnevelési főiskolát, tehát erre is büszke vagyok, hogy az alapszakához testnevelő tanár, ugye olyan emberek kezek közül kerültem ki, mint Herlig Vili, Vakár Tamás, egyetemen Csótea, Buklea, csak hogy néhányat említsek. Igen, tehát vásárhelyi vagyok, és 1981-től én már átvedlettem igazi székelyél, holott úgy tudom, hogy a vásárhelyeket is ilyen halvány székelyekként emlegetik időnként.
Hát igen, valamikor Székely főváros volt Marosvásárhely. Hát eléggé jó rálátást kaptunk, hogy Halmágyi Zsoltnak milyen kötődése van a sporthoz. De a sportból, a testnevelésből hogy lett szenvedélye a sportfotózás?
Egyszerű, ugye, mi gyerekkorunkban rúgtuk a bőrt, ugye, még olyan focilabdánk volt, amit fűzővel kellett behúzni, még a kézilabda is volt az elején az a fajta, szelepes, ennyi számítógépes kütyű nem létezett, tehát aki szeretett valamit babrálni, annak a legjobb esetben jutott ez men a fényképezőgép. Tehát azzal kezdtem én is, hogy a családban ugye azért volt egy fényképezőgép, meg volt a mestermunka, kérlek szépen, amikor érettségizni kellett, mert nagy divat még most is ugye a fotózkodás, hát néhány barátommal úgy döntöttünk, hogy nekivágunk, és megoldottuk a saját erőforrásból az érettségi képeknek az elkészítését, meg a feldolgozását, ami abból állt, hogy lefotóztuk, sötét kamra, hát ugye nem mertük a filmet előírni, az csak egyszer lehet, vagy jól, vagy rosszul, de ugye a képkidolgozásnál belefért kis tévedés is, ugye hát az sötét kamrába előírtuk a képeket, annak idején kellett fényezni, volt erre spéci gép, de hát mi azt tudtuk csinálni, hogy a fürdőszoba falára, a csempére felragasztottuk, aztán lestük, hogy pattognak le a képek, összegörbülve jól ki kellett egy kicsit vasalni, hogy egyenesedjenek vissza. Tehát mondom, így kerültem kapcsolatba a fotózással. Aztán jött egy nagy szünet, és végül 1990-ben, ugye hát itt megtörtént ez a hatalmas úgynevezett forradalom, Csíkszeredába Péter Laci ugye eldöntötte, hogy megalapítja a világ második magyar nyelvű sport napilapját. Megszületett az Új Sport. Ő keresett meg, hogy hát nem lenne kedvem, azonnal belevágtam, hát egyszerű volt, ugye újságíróként kezdtem, riporterként, mondom, pedagógus szülők gyerekeként azért éppen hót hülye nem lehetek, a helyesírásra valahogy elboldogulok, sportban nőttem fel, úgyhogy ezt pont rám szabták. Idővel aztán, hát mikor is az a 90-ben eljutottunk fotós kollégánkkal, Csehszlovákiában akkor ott volt a VB, román kézilabda csapat az előkelően szerepelt, és én mentem riporterként, ő még fotósként. Na, és itt barátkoztam meg, úgymond itt kaptam kedvet arra, hát nem ilyen jó lenne ezt fotózni is. És ugyanabban az évben Svédországban van egy óriási kézilabda torna, Göteborg, ugye ők úgy mondják Göteborgnak Göteborg, eljutottam oda, és ellátogattam a helyi újsághoz, valamilyen Tagenblatt, vagy valami, Göteborg Posten talán, ha jól emlékszem, és mikor meghallották, hogy Romániából jöttem, meg újságírás, hát megajándékoztak egy Nikon F2 fényképezőgéppel, még egy lencsével. Hát mikor azért mondom Lacinak, hogy te Laci, hát ha már itt van ez a gép, hát nem bánnád, hogyha kicsit kattogtatnám? Azt mondja, semmi akadálya. Na így pártoltam át a fotózásra, rengeteget tanultam Szakács kollégától, mert ugye aztán ő Angliából jött haza, s unta az egészet, úgyhogy örvendett, hogy valakinek van kedve csinálni. Tehát gyakorlatilag a 90-ben kezdtük, 94-ig volt ez a filmes korszak, sikerült eljutni néhány világversenyre, megemlítenék egy-két Hungaroringet, ugye vannak ilyen diái, még Ayrton Senna, Schumacher, amikor még junior volt, úgymond, és ez tartott egészen 94-ig. Na, hogyha említetted a díjazást, hát azt hiszem, jól emlékszem, 92-ben a Román Sportújságíró Szövetség elindított egy ilyen, vagy újraindított talán egy ilyen gálát, és oda neveztem, tehát az első díjat ott szereztem a Román Sportújságíró Szövetségnek a sportgáláját. Óriási megtiszteltetés, ott ugye Csopeszkó volt a műsorvezető, ott voltak Hadzsék, ezek a nagyok, talán Máriusz Urzika, a tornász, tehát egész előkelő társaság körében vehettem át, még ha jól emlékszem, akkor egy bukaresti kollégával ketten kaptuk az első díjat. Utána jött egy óriási szünet, ugye hát ez mondom a filmes korszak volt. Én azt is hittem, hogy előbb-utóbb a fotózás megszűnik, mint szakma. És mondok egy érdekes példát, hogy elmegyünk egy Forma 1-es versenyre, ugye 5 kilométeren köröznek mind az állat az autók, van körülbelül 18-20 tévékamera, úgyhogy bármelyik pillanatképet tud készíteni filmezés közben. Ugye én még, hogyha elmegyek egy fotós géppel, akkor imádkozhatok, hogy éppen az orrom előtt történjen valami, mert a Forma 1-ről csak egyféle jó képet lehet készíteni, ugye, hogyha az autó kigyul az orrod előtt, és a gépjármű vezető torsz pillanata épp a kamerába néz, hanem akkor annyi, mint ott se lettél volna.
Gyakorlatilag a sportfotós alig várja ezeket a tragédiákat? Ezek
hát
szerint?
A sportfotós nem várja a tragédiákat, hanem az, aki a sportfotót szereti, az várja azokat a képeket, ugye, amik ilyen megrázóak, meg vajon. Tehát nagyon ritka, ugye az a... És erre is konkrét példát tudok mondani. Tehát elmegyek egy jégkorong mérkőzésre. A jégkorongot nem mondom ki, de van egy jelző, ugye, és utána nagyon nehéz fotózni. Tehát az, hogy úgy olyan fotót készíts, hogy a korong is ott legyen valahol a kapus közelében, orra, szeme, szája, kesztyű, nagyon nehéz. Felteszel néhány fotót, hát azért szeretem azt is, hogyha a lelátóról készítek néhány fotót, hát majd erős esetleg kitérhetek egy kicsit, hogy mi az én koncepcióm az egészről. Na de mindegy, de tudd meg, hogy melyik képet nézik a legtöbben, ahol a fél lelátó rajta van. Nem azt, ahol éppen a kapus alig kapja el a korongot, és még látszik, hogy a kesztyébe ér bele, hanem azt, ahol rajta van a fél lelátó.
Ennek magyarázata is van, nem?
Hát biztosan, igen. Az emberek szeretik, hogyha önmagukat látják, gondolom, a valahol megörökítve. Ezt elmondhatom, hogy van egy honlapom, a sportfotó.ro, a reklám is belefér.
Bele, erre kicsit később akartam kitérni, de igen. Ha már itt tartunk, akkor helyén van.
Nézd meg, vagy nézzétek meg, hogy bármilyen év fotója, az nem egy valakinek a boldog pillanata, mondjuk sportban még van ilyen örömújongás, vagy valami, hanem mit látunk? Az, amikor a másiknak se keze, se lába, a félfeje hiányzik, ugye, vagy valahol, nem tudom, Banglades vagy Üzbegisztán, hát meg aztán között, kérlek szépen, valamelyik ilyen belháborúnak az áldozata, vagy éppen hal éhen. Na, ezek a jó fotók manapság.
Nem vagy túl jó véleménnyel ezek szerint a mai modern fotóiskoláról?
Hát Nem az, hogy nem vagyok jó vélemény, persze ez nagyon szubjektív. De úgy gondolom, ugye, hogy ezek a kiállítások is nem ezeket a, biztosan, hogy van benne is valami, de megrázza a világot. Ugye egyet megtanultunk Romániában is, ugye itt, hogyha valami hír nem úgy állítódik be, hogy dől össze a világ, akkor senki meg se tablettázza. Tehát mindent el kell túlozni ahhoz, hogy valami történjen. De úgy gondolom, hogy azért nem csak erről kellene szóljon. Azon kívül azt is tudni kell, hogy manapság annyi ilyen program van, hogy a gyönyörű kék égből lesz egy olyan viharos égbolt, ugye, amit előkapnak a 47. oldalról egy ilyen előre beépített akármiből, és gyakorlatilag már eljuthatunk oda is, hogy egy fekete pontból csinálnak egy gyönyörű fényképet.
Glossy photograph. I am in color and softly lit. Overexposed and well blown up. Carefully printed and neatly cut. You can look at me for hours. I won't mind, I'll let you dream. From the page of a magazine. I am a glossy photograph. Of course I am a bit retouched. And my color has been processed. A camera's always erased. Behind the face, I'm alive and I'm gold, but I shall never grow old. My lips are parted, but they're not for kissing. My eyes are. But I'm not listening. My breasts are round, but my heart is missing. I'm a photograph. I'm a photograph. I'm a photograph. I'm better than the real thing. Glossy photograph. I am appearing by the magic of a Nikon automatic. Maybe I'm just a piece of paper, but something that I am better. And photographs do not complain, or cry, or love, or suffer, or cry, or love, or suffer.
Folytatjuk a beszélgetést Halmágyi Zsolt sportfotóssal. Az első részben eljutottunk a kezdeti Sven a fényképezőgéptől a digitális fényképezőgépekig, sőt odáig is, hogy már a számítógépes programoknak köszönhetően mennyi mindent lehet változtatni egy képen.
Gyakorlatilag már eljuthatunk oda is, hogy egy fekete pontból csinálnak egy gyönyörű fényképet.
Igen, de ezzel együtt kell tudni élni. És ugye te is
hát
mondtad,
igen, hogy... és erre is van igény, ugye, mert az, hogyha a színek is kontrasztosabbak a fotón, akkor az már jobban megragadja az ember. Egyébként még el is annyit elmondok, ugye, hogy a rengeteg illusztrációs fotó van a napilapokban is. Szerinted hányan nézik meg, hogy kikészítette a fotót? A fotó vagy jó, vagy rossz, de az, hogy alul ott írja, hogy Pityi Palkó, ugye, vagy... Senki meg se tablettázom.
Hát ritkán szokták azt mondani, hogy láttad Halmágyi Zsolt fotóját az újságban, vagy a Facebookon, igen, vagy a Twitteren, vagy akár a honlapján, hanem azt mondják, hogy láttad azt a fotót az égő Forma 1-es autóról?
Így van.
Igen, nem azt mondják, hogy ki készíti, hogy Halmágyi Zsoltnak, vagy akármelyik sportfotósnak a fotója, hanem hogy ég, lángol az a gépkocsi. Volt egy hosszú szüneted, ugye a hosszú szünet után pedig, ha jól értem, akkor egy hatalmas nagy technológiai robbanás után tértél vissza a fotózásba, nem?
Igen, tehát azt mondja, hogy egész pontosan 2003-ig a farzsebem viszonylag sovány állapota nem engedte meg, ugye, hogy újra kezdjem a fotózást, mert aztán azt el kell mondani, hogy 94-ben ugye megszűnt az új sport. Hát ugye volt egy 4 éves szép időszakunk, megszűnt, én is másfele kerültem el az életbe, de a hobbiként megmaradt, 93-ban vettem meg az első digitális gépet, és a Nikonról, Nikon FM-ről kellett váltanom a Canonra, mert ugye akkor éppen az volt a divat. Tehát azt mondták, hogy akkor a Canon jobb, tehát most ha megnézem a Canon, a Nikon és a Sony, mindegyik ugyanott van. Tehát vagy semmi különbség nincs közöttük. De a lényeg az, hogy akkor vettem meg az első gépemet, ugye egy Canon D10, aztán jött D20, Mark 3, Mark 4, Mark 3, 1DX, most van egy 1DX3, ez a legújabb, meg kellett várnom, és meg kellett látnom, hogy ugye egy új korszak kezdődik. Hát azt tudni kell, ugye, hogy elindultunk annak idején az 1,3 megapixel, ugye az volt, még profi képeket csináltak 1,3 pixellel, aztán most ott tartunk, hogy 18-20 megapixeles képek vannak, hát mondjuk a sajtóban az már túl sok, de azért a 6-8 megapixel az azért biztos, hogy helyén van.
Egy sportfotós hogy tudja ezeket a lépéseket betartani, és átugrani, és vinni magával, amikor tényleg a mai világban egy okos órával lehet most már akár 3 megapixellel fényképezni?
Igen, Erre is egy jó példát tudok mondani, tehát sokan ugye tudják, hogy fotózom, és jönnek, hogy létszes, mondd meg, milyen gépet vegyek, valamilyen tükörrexepres, hány lencse, milyen lencse, mondom, mire kell. Hát amikor elmegyek Szabira fotózni, hát mondom, oda kell fényképezőgép, ilyen komoly, mert egy ilyen tükörrexepres fényképezőgép 2-3 lencsével, az egy külön koffer. Ami azt jelenti, hogy a Vizernek már búcsút is intetsz, vagy az EasyJetnek, mert fel se engednek, mert ugye a fényképezőgép mellett az a 2-3 gatya, meg borotvagép már bele se fér. Rengeteg jó fotót lehet készíteni már a mai világban a mobiltelefonokkal, vagy pedig vannak ezek a kompakt gépek. Viszont ha sportfotóról beszélünk, akkor oda a minőséghez nem csak a szem kell, hanem a felszerelés is. Erre volt egy nagyon érdekes példa, történet, ugye a fotós valami családi eseményt lefotóz, és a mama meghívja vacsorára. Megeszik a kaját, kérlek szépen, és mondja a mama, hogy hát nagyon szépen köszönjük a fotós úrnak, olyan szenzációs képeket készített, bizonyára nagyon drága felszerelése van. Hát mondta, igen, köszönöm szépen, vacsora után, hát köszönöm szépen a vacsorát, szenzációs volt. Gondolom, nagyon drága edényei lehetnek, hogy ilyen jó vacsorát főzött.
Ez a fotósok vicce?
Ez a fotósok vicce, ugye hát a tartalma az, hogy kell a jó felszerelés, de kell a szem is.
Nem elég a jó felszerelés ahhoz, hogy valaki így jó van, fotókat tudjon
készíteni. Hát mondom, én azért is vágtam bele, mert úgy ítéltem meg, hogy ugye annyi, tehát ugye én kézilabdáztam, Év, amit említettem a Bolyainál, a junioroknál, a Tamásnál, Vakár Tamásnál, meg hogy a sportújságírásra is, tehát rengeteg sportággal kapcsolatba kerültem, tehát úgy gondoltam, vagy gondolom, ugye, hogy azért kicsit más szemmel látom az eseményeket, ugye, mint hogyha csak egyszerűen fotósként, esküvői fotósként kezdenék el fotózni sportot.
Igen, egy érdekes történet ezzel kapcsolatosan, hogy hát jó magam is, most már tényleg közel 50 éve a sportban élek, ebben nőttem fel, ebben dolgozom, és én is számtalan alkalommal megpróbáltam fotózni a sportot. Nyilván nem olyan felszereléssel, mint a tiétek, voltak sikerültebb fényképek, voltak kevésbé sikerült fénykép, több volt a kevésbé sikerült fénykép, de volt egy sportfotós ismerősöm, aki elment egy foci meccsre fényképezni, és egy ilyen hatalmas nagy ágyúval, aztán majd rátérünk ezekre az ágyukra is, azzal fényképezett, és egy olyan fényképezőgéppel, amely másodpercenként nem tudom hány képkockát tudott készíteni, sorozat képet. És holtidő volt, már készítette jó pár képet, mondta, hogy neki elég, megkértem, hogy nem engedné meg egy kicsit én is, vegyem kézbe ezt az ágyút, próbáljak lőni kettőt, hármat. Ideadta, és mondta, hogy ott van a gomb, és nyomjad. És nekem reflexzerűen úgy jött, hogy az akciót követve egyet, kettőt, vagy legfennebb három képet készítettem, és mondta a srác, de nyomjad rendesen, mert ez lövi a sorozatokat. És mondtam, hogy oké, de én úgy láttam, hogy ezek jól sikerültek, és akkor megnézte a srác, 30%-át fel is használta abban a portfóliójában, amelyet arról a mérkőzésről készült, és rákérdezett, hogy te hogy tudod ezt így fotózni? Mondtam, benne vagyok a sportban, látom, hogy mi történik, szinte előre tudom követni. Tehát valahol itt van a sportfotósnak az erénye, amit egy átlagfotóstól megkülönbözteti a sportfotóst, ha jól látom.
Teljesen jól látod, tehát ott következtetni kell, hogy mi fog történni, ugye, tehát manapság nagyon nehéz azért, mert le kell az ágyukra, tudod, tehát az ágy az annyira közelíti, hogyha nem figyelsz 100%-osan, akkor gyakorlatilag a végén benne se lesz az, aki a labdát rúgja, vagy a labdával kellene bűvészkedjen.
Vagy épp a labda marad le róla.
Vagy a labda képről. Marad le, tehát ugye azt akkor labdasportot úgy fotózni, hogy ne legyen labda, nem illik, jégkorongot úgy fotózni, hogy ne legyen korong, nem illik. Viszont azt is el kell mondanom, hogy amit látok, sajnos, hogy van egy óriási igénytelenség, ami a minőségi képekkel illeti. Tehát ránézel a Facebookra, hát jön, hogy dobjam el az agyamat, mikor valaki felteszi a saját portréját, kérlek szépen, és a bal füle elindul a képnek az egyik sarkától, ugye, és a jobb sarkában mindig ott van. Egy ilyen elmosódott kép, és büszkén felteszi.
De ugye itt jött be a szubjektivitás, és azt a képet lehet, hogy több ezeren lájkolják. És neki ez visszajelzés, feedback, hogy milyen jó az a kép. Holott nem biztos, hogy pont a kép minőségét lájkolják, hanem azt, aki rajta van.
Hát van, így van.
Tehát azért itt van ez a feedback, ami nem feltétlenül jó a sportfotós vagy a profi fotós szempontjából.
Teljesen egyetértek, és ezért próbálom én is azt, hogy csak a minőségi képek kerüljenek fel a honlapra. Persze aztán itt a fotósnak is benne a szubjektivitása, mert egy kicsit elmosodott, de épp az a pillanat, hogy hát az fantasztikus, azt azért csak fel kell tenni.
Dolgozik a dugattyú, ha a tüzet rakod történik.
Almágyi Zsolt, Marosvásárhelyen született csíkszeredai sportfotóssal beszélgetünk. Az előző részben szóba került a drága fényképező felszerelés, és az is, hogy nem csak ez számít a mai világban, a sportfotózásban. Ugyanakkor beszéltünk a szubjektivitásról, és szóba került maga a fénykép is.
Gyakorlatilag ugye azzal kellett volna kezdjük, csak elfelejtettük, hogy miről beszélünk, a fényképről. Mi is a fénykép? Kaptam valahol egy ilyen meghatározást, hogy a fénykép valós bizonyítéka az egykor létezett személynek, tárgynak, megtörtént eseménynek. Azon kívül ugye nem olyan rég megkértek, hogy a Budapesti Szabad Egyetemen tartsak egy kis ilyen élménybeszámolót, és ráadásul meg is adták, hogy a téma az a fénykép hatalma. Hát ugye a hatalomtól én úgy kicsit óckodtam, de erre is kaptam egy szenzációs idézetet, ráadásul egy videós blogon, Balla Videó, ugye, hogy idézzük, hogy kitől van, de hogy véletlenül valami gond kerekedjen belőle. Tehát azt mondja, a fénykép hatalma abban rejlik, hogy lehetővé teszi olyan pillanatok tüzetes vizsgálatát, amelyeket az idősodra egyébként rögtön elmosnak. És ez így van. És ezért imádom fotózni a sportot, mert ott mindenképp csak egyszer történik meg. Tévébe leülünk, Ronaldo, ugye, vagy Messi rúg egy gólt, azt még hatszor visszajátszák. Ha a képet nem kattintottad el, akkor utána már vége. Tehát lehet fotózni még ilyen templomokat, amelyik áll 5-600 évig, ugyanúgy le lehet fotózni, de a sporteseményt csak egyszer, akkor pont az adott pillanatban.
Igen, és akkor itt felmerül a kérdés, visszakanyarodhatok a te szkeptikusságodhoz, ugye, hogy a fotózás az meg fog szűnni, hogyha végig kell követni az eseményt, akkor valójában ott van a számos kamerás videófelvétel, amelyből ki lehet szedni azt a pillanatot, amely éppen a legérdekesebb. Nos, ennek a konkurenciának kell megfelelnie a sportfotósnak, akinek végig követnie kell azt az eseményt. Nyilván nem tudja levideózni az egészet, vagy nem tudja az egészet lesorozat fotózni, mert akkor már nem is fotós, hanem ő is beáll a videósok közé. Hogy lehet megfelelni ennek az elvárásnak? És hogy kell erre felkészülni, hogy valaki tényleg azokat a pillanatokat tudja megörökíteni, amelyek a legjobbak egy kézilabda meccsen, egy kerékpáros versenyen, egy sakkmeccsen, stb.?
Tehát itt van az, hogy a pillanat. Mert ugye, ha videóról beszélünk, akkor nincs pillanat. Akkor vannak pillanatok. Pillanatok halmaza, pillanatok sumája. Tehát gyakorlatilag van egy mozgás. Tehát ha teszem azt, valamelyik focista épp betalál a hálóba, és felugrik 3-4 méter magasra, két dupla szaltót a levegőbe megcsinál, ugye, a videón látod a folyamatot. A szaltot teljesen. Fotóba egyetlen pillanat, amikor épp lehet, hogy a szája a füléig ér, vagy a nyelve kilóg a szájából, ugye, vagy a szemei ki vannak meredve, tehát épp az a pillanat. Itt van szerintem a különbség, mert a videóban ugye csak azt a teljes folyamatot látod, az meg nem ragadja meg annyira azt az arckifejezés, ugye, mert átmegy az arckifejezése 3-4 stádiumon a videó felvétel során.
Óriási kihívás egy sportfotós számára, hogy azokat a pillanatokat úgy megragadja. Ebben nagy segítséget nyújt a modern technológia, amely már tényleg sorozatképek összesítését készíti el, vagy sorozatképek összességéből ragadja ki a pillanatot?
Hát igen, ezt úgy kell elképzelni, mint szerintem a hibrid autót. Tehát gyakorlatilag, amit mondtál, látod, tehát nagyon jól rávilágítottál, hogy lenyomjad a gombot, és addig nyomjad, ameddig bírja a gép, és majd kiválasztasz egy képet, ugye ez túlzá. Tehát lenyomod a gombot, és kiválasztod, vagy azt elkészül az a 3, maximum 5 kép, nem az a 20, ez már pazarlás. Tehát tudni kell, ugye annak idején a filmes gépekkel, tehát emlékeztek biztos, a vásárhelyen volt a gyár, lehetett venni a filmet, fehér-fekete film, voltak a ISO, volt a 100, 200, a 400-as ISO az valami szenzációs volt, ugye, mert az nagyon érzékeny volt, aztán lettek a szemcsésképek belőle, tehát ott már kellett egy kicsit retusálni. De egy film, tekercs, az át 36 kockából. Na most, ha elmentél egy foci meccsre, akkor azt a 36 kockát be kellett osztani, vagy hogyha gazdag volt a világ, akkor lehet, hogy volt egy mérkőzésre két tekercs filmet. Az 72. Na, úgy kellett ott pattogtatni, hogy a meccs elejétől jusson a meccs végéig is, ugye, mert az is lehet, hogy elfogyott a tekercs filmed, és pont akkor kellett volna olyan képet készítsél, amit a soha büdös életben nem tudsz újra megcsinálni, ugye, de már nem volt mire. Vagy pont akkor cseréltél filmet, amikor nem kellett volna. Ezzel szemben most ezek a gépek, ugye, 5-600 ezer exponálást bírnak, hát ez egy profi fotósnak ilyen 4-5 éves átfutás. Utána lehet eldobni a gépet is, úgy, ahogy van.
Hát érdekes történet, hogy hova fejlődtünk, és hatalmas kihívás a fotós számára. Egyébként beszéltél a sportfotó.ro oldaladról, amelyen azonban nem csak sportképek szerepelnek. És itt akkor felvetődik a kérdés, hogy te elsősorban sportfotósnak, eseményfotósnak, portréfotósnak, tájképfotósnak tartod magad, vagy mindegyiket megpróbálod ötvözni valamilyen szinten?
Elsősorban imádom a sportot. Pont. Ha már sportról beszélünk, imádom a kézilabdát, ugye itt van a jégkorong, foci, ne felejtsem el, mert ugye a legkedvesebb fotóim azok a kerékpáron, körversenyeken készültek, de lévén, ha itt vagyok Csíkszeredában, vagy itt vagyok a Székelyföldön, és ha van egy esemény, ahol amúgy is kisétálnék, ugye, mert csíksomlyai búcsúra elmegy az ember.
Egy 1000 székely leányt megnéz, egy ételszentelést megnéz.
Megnéz. Nagy ritkán a pápa is, ha ellátogat ide, akkor illik elmenni, és ha elmész, akkor fotózó. Azon kívül imádom a portrét. rengeteg portrét, ugye csak ezzel egy kicsi baj van a mai világban, mert úgy ugye van valami GDPR-nek nevezett ilyen személyiség,
jogvédő,
biztonság, igen. Adatvédelem, tehát ugye ez úgy kezdődik, hogy meglátom a 97 éves mamát, szenzációs, ráncos, gyönyörű arca van, ugye az élet 97 éve tükröződik rajta, és mielőtt lefotoznám oda, egy csokkolom, itt van ez az A4-es kérdőív, ugye, vagy ív, tessék mondani, Csenépé, mikor született, apja, anyja, ugye, beleegyezik, hogy lefotózzam, na utána még áll is be azt a mamát ugyanúgy, hogy le tud fotózni. Meg gondolom, hogy egyszer megijed, azt se tudja, hogy ki vagy, mi vagy.
Tehát mit, ugye, mit akarsz aláíratni fogja. Vele?
Mit akarsz aláíratni? Akkor ugye elkészül a fotó, hazamegy, elmondja, gyerekeim, képzeljétek el, hogy valaki lefotózott, ne itt a papír, ne. Mama, mit csinált, mit írt alá? Hát ez a süket fotós, kérlek szépen, most megnyeri a Pulitzer díjat, beül a piros Ferrari-ba, hát mamának is legalább egy négyhengeres Trabant illene, hogy jusson, úgyhogy kezdik keresni az ügyvédet, hogy valami minden rendben van. Úgyhogy én ott tartok, hogy még ezt nem mélyítettem annyira el, amennyi jól esik, ha úgy látom, lefotózom. Jártam úgy is, hogy rám telefonáltak, ugye, vagy e-mailt írtak, hogy elnézést megkérem, hogy vegye le a fotót, hát persze leveszem olyankor. Ebben is volt már olyan csúcs, hogy Szeben mellett, Csiznedien, vagy hol, nagy játszott, disznó, kérlek szépen, igen, a IFI válogatott mérkőzés román-francia. Ugye ott Türkönök, ott játszott a leány éppen akkor.
Kézilabdáról beszélünk.
Kézilabda, bocsánat, igen, mondtam. Tehát bármiről beszélünk, az kézilabda. És képzeljétek el, ugye, hogy feltöltöttem a képeket, hát egyszer kapok egy e-mailt, egy ilyen féltarka francia hölgyemény, kérlek szépen rám írt, hogy vegyem már azt a képet, mert neki nem tetszik, hogy épp a nyakát szorongatják. Na hát ugye, hogyha valakinek a portréját felteszed, azt megértem, hogy kérj, hogy levegyed, de az, hogy egy sportolóról készült fotó, még a hölgyemény is, már ne fajuljon oda a dolog, hogy kérje, hogy vegyék le a képét, mert az már nem.
Ilyen esetben mit csinál a sportfotós?
Hát lesz ez magyarul. Sportpályán a sportolót, ha lefotózod, azzal nincs mit kezdjen a sportoló, ha tetszik, ha nem. A portréval úgy van, a sportrét azt azért nem lehet olyan egyszerűen felhasználni.
swinging hips, sizzling in my toes, sizzling in my fingertips, sizzling in my ears, sizzling in my rosy lips, sizzling in my tongue, sizzling in my hiding ribs, sizzling in my knees, sizzling in my swinging hips.
Halmágyi Zsolt pályafutását nagy mértékben befolyásolta, hogy a marosvásárhelyi Bolyai pálya közelében nevelkedett. Számos alkalommal sportolt a ma is jól ismert létesítményben. Alapszakmája innen talán egyenesen következik, hogy testnevelő tanár. A sportfotózást a 90-es évek elején kezdte, aztán következett egy hosszabb szünet, majd visszatért szenvedélyéhez. Ekkor azonban már fel kellett vennie a harcot a digitális robbanással. A váltás a kezdeti filmes gépekről a modern, egy vagy több megapixeles digitális fényképezőgépekre. Szóba került a jó sportfotó fogalma, a szubjektivitás és a nézők igénye is. Illetve a kedvenc sportágairól is beszéltünk. A mai műsorunkban először arról faggattam Halmágyi Zsoltot, hogyan készültek a díjazott képei. Bár kézilabda a kedvenc sportágad, azért a 2019-ben a Magyar Sportújságíróktól éppen egy kerékpáros fotóért kaptál nívódíjat. Az a kerékpáros fotó is pedig egy különleges jelenetet takar. Mesélsz egy kicsit erről a képről? Láttatni nem tudjuk láttatni jelen pillanatban a rádióban, de ha megengeded, esetleg elküldöd, akkor a honlapra feltöltjük, de mesélj egy kicsit erről a képről.
Nem egy kép van, most már kettő. De az első, ugye, az a román körversenyen készült, és valahol ott Fogsán-Ploiești között talán, ha jól emlékszem. Hát ugye tudni kell, hogy a bringa az megint nem egy hálás sport, ahhoz, hogy valaki lefotózza, vagy folyamatosan fotózza. Ez egyszerű, elindul a mezőny A pontból, ugye, és van egy B pont, amelyik pont 170, 180, 200 kilométerrel odébb van, és nagyon ritka az, hogy valamelyik város központjába két-három kört leírjanak, mert amúgy egyenesen teszik meg ezt a távot. Na most, ha fotózni akarsz, akkor kell a lépést tartani a bringásokkal. Ez következőképpen oldható meg. Vannak a motoros kísérők, tehát kell egy motoros kísérőnek a háta mögé felcsiperkedni, és hol előtte, hol a mezőny után, hol a bolyba fotózni. Ez a fotó ez úgy készült, hogy épp a boly előtt motoroztunk, és megláttam, hogy viszonylag nagyon közel van egy júnyája az útszéléhez. Megálltunk, hát a pásztor egy darab kecske, egy darab jús, egy kutya társaságában el volt nyúlva a földön, és ott szopogatta a fűszálat. Két-három szót váltottunk, de közben közeledett a mezőny. Annyira nem érdekelte őt a bringa, mert ugye azért azt tudni kell, hogy amikor közel 100-120 kerékpáros elmegy tőled 40-50 méterre, akkor van egy olyan nagyon érdekes hang, egy a szél ellenállása, ami keletkezik ilyen tömeg miatt, a másik pedig ugye a láncok. Tehát az a 100 bringásnak a 100 lánca az egyfolytában csattog, ugye, mert állandóan váltanak, vagy fel, vagy le. És annyira nem érdekelte, hogy meg se fordította a tekintetét, egyszerűen csak bámult a semmibe. Én meg ott álltam előtte, ő közötte, és a bringások hátul. És ebből született az a kép, ugye, hogy a pásztor elkerül egy kecskes egy darab jóval a közelébe, és háttérbe pedig a bringások. Ez volt 2018-ban, és 2019-ben pedig a Magyar Körön készült az egyik kedvenc fotóm, az is már azért nyert díjat. Ott kérlek szépen a csikósok, amikor a Hortobágyon ment át a boly, akkor a mezőn vágtáztak egy rövid távot a kerékpárosok mellett. Ezt már ugye egy évvel korábban is láttam, csak akkor a 9 lyukuhidat kellett fotózzam, úgyhogy nem tudtam ott elücsörögni, de tavaly ugyanott voltak, sokkal szimpatikusabb gyerekek, és sikerült egy olyan helyet választanom, mert tudtam, hogy merre fognak vágtázni, és itt jön be az, amit mondunk, ugye, hogy a lenyomod a gombot, és nem az a 30-40, de az a 8-10 kocka, és amikor nézegetem, hát akkor kapok egy olyan képet, ahol ugye két csikós van, a két csikós lovának a lábai teljesen szimmetrikusak, a két csikósnak az ostora, ugye mert csattogtattak, teljesen szimmetrikusak, és itt is a háttérben a bój. Na úgyhogy ez is egy nagyon kedves fotóm.
Tulajdonképpen te már egy prekoncepcióval érkeztél akkor erre a versenyre.
Erre igen, így van. Ezt akkor pont ott, ezt tudtam, hogy ebből egy jó kép lehet.
Érdekes, hogy a megtörtént, soha vissza nem térő pillanatot így meg lehet tervezni a sport esetében is.
Hát igen, jókor, jó helyen, szerencse.
Beszélgettünk sok sportágról, illetve egy párat itt érintettünk. Melyik a legnehezebben fotózható sportág? Létezik-e ilyen a sportfotósok berkében?
Természetesen. Hát rengeteg van, ugye, amit nehéz, van, amit szép, ugye, mert szép például az úszás, a vízilabda, a foci, csak a focihoz aztán tényleg nagyon komoly felszerelés kell. Amit én fotózok, és most is fenntartom, hogy nagyon nehéz, az a jégkorong. Mert ugye a jégkorongban kicsi a korong. Ráadásul ezek a mai hokisták nem szégyelik magukat, meglövik, egész komoly sebességgel, ugye, ugyanaz, mint a tenisz. De ugye a teniszben is ott a jó képen csak egy teniszező van, tehát ritka az a kép, hogy mind a két teniszező rajta legyen, hogy csak nem ölelkeznek össze, ne talán tát, vagy nem ütköznek össze. De a jégkorongban az, hogy korong is legyen, játékos is legyen, tükrözze azt is, hogy akció van, mert ugye az is le, hiába fotózol le egyetlen egy hokistát, maszik, hogy edzésen épp kergeti a korongot, ha nincs rajta ellenfél.
Beszélgettem a Magyarországon tavaly megrendezett asztali tenisz világbajnokságon sportfotós kollégákkal, ismerősökkel, barátokkal, akik egyöntetően azt mondták, hogy az egyik leghálátlanabb feladat asztali teniszt fényképezni, mert ott gyakorlatilag egy vagy két jó fotó létezik. Az egyik, amikor a pingponglabda a játékos szeme helyén található, a másik pedig, amikor a szája helyén, mintha bekapná a labdát. Igaz ez?
Így igaz, de ráadásul ez mondjuk nem volt a legjobb ötlet, hogy felosztod az asztalisztelis VB-t Magyarországon, mert ott, ha jól emlékszem, volt egy szomorú élményem. Ha jól emlékszem, egy találkoztunk.
Igen.
Ha jól emlékszem, még meg is vertél. Pingpongba.
Igen, azért hangsúlyoz ki, légy
nem, de pingpongba, igen.
Ezt azért hangsúlyoz ki, hogy pingpongban.
Pingpongban, igen. Valóban, ugye az asztali tenisznél, és látod, ezek a jó képek. Ugye, ott is nehéz, mert ugye egy játékos van, csak az van, amikor a labda valamilyen különleges helyzetben van, vagy az arc kifejezés, ugye, hogy beleveri a nyelvehegyét a pingpongasztalnak a sarkába.
Igen, mondtad, hogy illik, hogy a sportfotós fotóján ott legyen a sporteszköz, a labda, a kapu, a korong, a teniszütő, stb. Tényleg nem lehet olyan jó fotót készíteni, ahol a sporteszköz nincs rajta? A labdajátékok esetében például, mert egyértelmű, hogy a birkózásnál vagy a cselgáncsnál ott milyen fotók készülnek, de ahol van labda vagy bármilyen más sporteszköz.
Lehet, de ugye itt jön be félig meddig a tragédia, vagy a baleset. Hát ugye fociba is lehet olyan jó fotót készíteni, maga a fotó jó, úgymond, ugye éppen amikor a játékos felrúgják, ugye, mint a bolondgombát, és ugye eltorzult arccal, valahol félig meddig a levegőben van, de teljesen látszik az arc kifejezése, hogy jön, hogy ordítson, vagy az is lehet, hogy ordít. A jobbik eset az, mondom, amikor gólt rúg a valamelyik csapat, és ugye 4-5-ön összeölelkeznek, tehát az a pillanat, amikor az örömüket fejezik ki, hogy megvan a BL döntő, hurrá!
Azok a megismételhetetlen pillanatok, az öröm pillanatai. Thank you. Folytatjuk a beszélgetést a marosvásárhelyi születésű csíkszeredai Halmágyi Zsolt többszörösen is díjazott sportfotóssal. A következő részben arról is szó lesz, hogy körülbelül milyen súlyt kell cipelnie egy valódi sportfotósnak, illetve hogy milyen ára is lehet egy ilyen felszerelésnek. 2000-ben Románia rendezte a női kézilabda Európa-bajnokságot Râmnicu Vâlcean és Bukarestben. Én akkor találkoztam először, találkoztam először igazi sportfotóssal test közelből. Kisbenedek Attila, magyarországi sportfotós, picit el volt ott vesztődve Râmnicu Vâlcean, nem tudta, hogy hogy kell Köcsülátára eljutni, stb. Kért segítséget, mondtam nagyon szívesen, természetesen én is ott laktam. Mondta, hogy neki van még a mérkőzés után egy kis dolga. Mondtam, nekem is van egy kis dolgom, ami azt jelentette, hogy én még interjúztam, sajtótájékoztatón vettem részt, ő viszont betöltötte a 600 darab fotóját a számítógépbe, a laptopba, onnan pedig 6-ot, 8-at kiválasztott, és el is küldte a fotó ügynökséghez, a hírügynökséghez, amelynek ő dolgozott. Utána pedig összepakolta a bőröngyét, szó szerint bőröngyét, és azzal indultunk el. Egyrészt már akkor a technológia nagyon fejlett volt, hogy interneten keresztül, mobiltelefonon keresztül el tudta küldeni a képeket, másrészt már akkor is egy bőröngyi felszerelése volt neki. Ez a technológia fejlődésével még inkább fokozódott. Nem, hogy csökkent volna a bőrön mérete, hanem megduplázódott, meg háromszorozódott. Amikor elnézem sokszor a sportfotósokat, hogy tényleg, mint egy málhás szamár úgy jelennek meg a sporteseményeken, holott azt gondolta volna az ember, hogy a sok kütyű megjelenésével egyre inkább csökken majd a fotós technika mérete is. Mi erre a magyarázat egyébként? És tényleg valóban szükség van három bőrönnyi fotóapparátusra egy jó sportfotó elkészítéséhez?
Hát sajnos igen, és ez egyelőre nem is fog változni, ugye. Van esetleg néhány olyan hallgató, gondolom, aki szeret böngészni a neten, és megjelenhet olyan oldal, ugye, online vásárolni lehet, például most, ami hirtelen beugrik nekem, hogy ráakasztanak a mobiltelefon végére egy ilyen 10 centis csövet, és 17 kilométerre a strandoló tini csajnak, ugye, a bikini színe és mintája egyebek közt teljesen kivehető. Na de ez csak ott van a online vásárolható
eszközök. Ezeknek nem kell bedőlni.
Tehát ha a fotós, profi sportfotós felszerelését veszük, ugye, akkor most próbáljuk meg az optimális megközelítést, ugye a három bőröndöt, ne csak az egyet. Tehát azt jelenti, hogy van legalább három gép, törzs, objektív nélkül. Ennek az ára az 5 és 7 ezer euró az új gépnek az ára.
Még ne beszéljünk az áráról. Még egyelőre csak a felszerelésről beszélünk.
Tehát van három géptörzs, ugye? Akkor a három géptörzshöz kell egy széles látószögű lencse, ami azt jelenti, hogy ilyen 14-17-es, ugye? Ezzel olyan képet lehet készíteni, ugye biztos ismerős, amikor a lelátónak a felső feléről készítenek egy fotót, és a teljes 5000 vagy 8000 férőhelyes csarnok benne van tetőtől talpig. Akkor van egy teleobjektív, ami a standard bármelyik géphez, ugye ez a 70-200-as, ugye ez effektív arra szolgál, hogy a sportesemények zömét, valamennyire még a focit is, de ugye az már kicsit kilóg a sorból, hogy magát az akciókat le lehessen fotózni. És akkor jön a harmadik, ugye egy teleobjektív, amelyik lehet egy minimum 300-as, vagy egy 400-as, vagy most már van olyan is, amelyik 200-400, tehát ezek az úgynevezett ágyuk, amivel fociba enélkül nem lehet létezni, de már ugye a kézilabda vagy a kosárlabdában is, hogyha azt biztos láttátok, ugye, hogy a kapu háta mögül a fotós még fotózza a túlsó kapunál történő jeleneteket is. És ezek közül az ágyuk nélkül ez már nem megoldható, mert nem lesz bele semmi. Ezekkel az ágyukkal szokták egyébként az edzőknek az arckifejezését, vagy a cserejátékosoknak az arckifejezését is megörökíteni.
Hány kiló egy ilyen felszerelés?
20 körül.
És akkor jön a másik kérdés, kicsit szlengesebben, hány kiló egy ilyen felszerelés?
Hát, most határok vannak. Tehát, ha a teljes fotós felszerelést újonnan tekintem, akkor a 30-50 ezer eurót súrolja. Tehát ugye itt benne van fényképezőgép, benne vannak a lencsék, benne van a laptop, benne van a mobiltelefon, és benne vannak a szoftverek, ugye, mert végül a fotókat, ugye, ahogy mondtad, tehát hogy a kis Benedek is ugye eltűnt, hát a fotókat fel kell dolgozni, úgyhogy a fotósnak a munkája az nem fejeződik be a foci meccs, mikor a játékvezető lefújja az ellopott mérkőzést, hanem utána még legalább másfél-két óra. Azon kívül azt is tudni kell, ugye, hogy a mai gyors világban az ügynökségek azért elvárják, hogy a fényképek ne akkor jelenjenek meg, amikor a mérkőzésnek már vége van, hanem folyamatosan. Tehát rengetegszer előfordul az, engem is kértek meg, arra is büszke vagyok, ugye, hogy kétszer vagy háromszor voltam az Európai Kézilabda Szövetségnek a hivatalos fotósa, EB-ken, csoportmérkőzések, hát mondjuk annyi, hogy engem ugye nem akkor kértek meg, ahol a magyarok játszottak, vagy a magyar csapat, hanem a román csapat, de kérlek szépen ott a mérkőzés ide alatt is a 20-30 képet feldolgozva le kell adni. Tehát azt jelenti, hogy 5-10 percig kattogtatsz, utána 5-10 percig dolgozott fel a képeket. Jó, mert ugye a feldolgozás, tehát ez alatt nem azt kell érteni, hogy a játékosnak a mezén a szint megváltoztatjuk, viszont azt, hogy kicsit ki kell vágni, világosítani, alakítani, tehát van egy olyan minimális tolerancia, ugye, ami a sajtófotóban még megengedett.
Tehát nem úgy tökéletes a kép, ahogy lejön a fényképezőgépről.
Próbáljuk azt csinálni, hogy minél kevesebbet kelljen vele babrálni, ugye, ezért fontos az, hogy a képet meg kell alkotni, hogy mi legyen rajta, de utána azért még van kis utómunka is.
Igen, és most azt vettem észre, hogy egyre inkább, mint ahogy a videósoknál van operatőr és mit tudom én, hangosító, a sportfotósoknál is egyre több helyen jelenik meg az úgymond számítógépkezelő segéd. Azaz a fotós csak fotóz, és kiveszi gyorsan a rögzítő kártyát, odaadja a társnak, aki betölti a számítógépbe, és egyből már nyomja is tovább a hírügynökség számára, vagy ne adj Isten, már a modern technológiának köszönhetően akár wireless üzemmódban a képeket küldi is át a laptopra.
Igen, hát ez mind idősporlás, ugye egy, amit meséltem, hogy annak idején, amikor cserélted a filmet a filmesgépbe, lemaradhattál, na itt is, ha éppen dolgozott fel a képet, akkor lehet, hogy valami eseményről lemaradsz, ugye, ami fontos lehet. Egyfelől, másfelől pedig ugye az idősporlás, mert a percek alatt kerül fel a kép a világhálóra.
Halmágyi Zsolt marosvásárhelyi, de már nagyon régóta Csíkszeredában él, sportfotósként tevékenykedik, de nem csak sportfotós. Egyébként meg lehet-e élni a fotózásból, meg lehet-e élni a sportfotózásból akkor, amikor azt látjuk, hogy az internetet minden irányból elárasztják a képek?
Na most ezzel aztán végleg letörtél, pont engem.
Igen.
De, tehát rossz embernek, rosszkor, rossz helyen tetted fel a kérdést.
Na,
mert a válasz egyértelmű. Persze, meg lehet élni. Egy, nem Romániába, nem sportfotózásból. Hogy ne folytassam a jereváni viccet, ugye? Na, de fordítsuk komolyra a szót. Tehát sajnos Romániába a sportfotózásból nem lehet megélni. Én amit látok, ugye, hogy a fotósok meg tudnak élni, az esküvői fotósok, ugye? Egy, náluk még azért a ráfordítása éppen ekkora, nagy a kereslet, most eltekintek ettől a koronavírustól, ugye, hogy meghalni csak egy magadba tudsz, és esküvő arról szó sincs. Ők még meg tudnak élni. Meg tud élni az, ugye, akinek az alapszakmája valamelyik sajtóorganumnál a sportfotózás. De hát most már Romániában is nagyon kevés van. Azt tudjuk, ugye, hogy Romániában a napilapok, ugye, maga a sajtó azért az nem az újságírónak nincs olyan állása, amire azt lehet mondani, hogy milyen jól keres, minden kirikedje. Ugye az újságíró, vagy a színész, vagy most már a tanár is akár. Külföldön mások az erőviszonyok. Tehát már Magyarországon is, akik a sajtófotósok, ugye azért meg tudnak élni. De a szabadúszók már sokkal nehezebben ott is. Nyugaton igen. Nyugaton más a kereslet.
Van ez a, kimondom a nevét, fotolopkodás, amely azért elég sok helyen jellemző a mai világban, és hogyha vesszük a közösségi oldalakat, hát ott aztán tényleg korlátlan mennyiségben veszik a fényképeket. Mennyire lehet kontrollálni? Mennyire lehet a jog tulajdont érvényesíteni ilyen esetekben? Gondolom, hogy neked is előfordult nem egyszer a karrieredben ilyesmi.
Így van. Hát ugye ezt is két irányból tudom megközelíteni. Az első az, amit már említettem neked például, ugye, hogy állok én hozzá a portréfotózáshoz. Hát ugye az is egyféle lopás, hogyha helyesen fogalmazok, mivel mondom, ha az alanynak nincs meg a beleegyezése, akkor nem lehetne publikálni a fotót. Ez a lopkodás most kerül valamilyen, terelődik valamilyen mederbe, most már vannak uniós megszorítások, tehát a Facebookon már nem lenne szabad egyetlen egy fotót se úgy feltüntetni, hogy ne legyen mellette, hogy honnan származik, még akkor is, ha valakinek a valamiéből van levéve. Tehát akkor is fel kellene tüntetni, hogy honnan ered a fotó.
Tehát nem mentesít meg lopás alól az, hogy ha már valakinek az eltulajdonított tulajdonát osztott tovább.
Nekem kétszer ment el az agyvidem. Egyszer valószínű, hogy kicsi baj van ezzel a trollfocisokkal, magyarországi trollfocisok, mert volt egy aranyos képem Székelyudvarhelyen, ugye amikor annó még komoly kézilabda élet volt, nyugodjék békében a Verestó idejébe, még létezett a SKC, és azt hiszem Konstancával kivel játszottak, és ugye hát ott voltak a medvék, a szurkolók, és egy ingerlő játékvezetői ítélet után egy becsületes székely ember, teljes székely szerelékbe, bevonult csizmával, bajusszal, minden, hogy a játékvezetőnek a nyakát valamilyen irányba elmozdítsa. És ugye az, ahogy ment neki a játékosnak, azt épp sikerült lefotózni, és trollfocisok, mit tudom én, milyen, honnan szerelték, de a lényeg az, hogy feltették, és ugye hát kikértem magamnak, hogy hát az nem illene megjelölni, vagy hogy kerül egyáltalán ide. És azt mondták, hogy kicsi barátom, a Örvendjön reklámozzuk a képedet. Pont.
És végül is nem így van?
Hát nem így van. Nem így van. Tehát ugye
mert ez az ember reklámoz... szellemi tulajdona.
Így van. Így van. De mondom, tehát maga ez a hozzáállás, eltől, hogy bocsánatot kértek, vagy megkérdezték volna, hogy hát akkor hogy tudjuk ezt lerendezni, vagy nagyon aranyos volt, ugye most Gyergyóban megint beindult a hokis élet, hogy egész jó szerepelnek a Erste Ligába. Hát ugye egyszer ott is nézem, az egyik képem, ugye egy ilyen szívalakú kivágásban megjelent. Hát szenzációs ötlet volt a szívalak, ugye, mert a szívből, ami lemaradt, ugye, az ott volt a Sportfotó Press, és akkor megkérdeztem, hogy hát a kivágás, ezt pont így kívánta meg. Hát mondom, jó, de azért oda lehetett volna írni, hogy kinek a miért vágtátok ki, ők már elnézést kértek. Amúgy a Facebookra felszoktam tenni, ebből rengeteg vita van a párommal is, mert azt mondja, hogy lehet úgy feltenni a fényképet, mert nem lehet látni, ki van rajta, hogy hát ott van rajta a vízje. Erre is van nagyon jó sztori. Na ezt elmondom, remélem nem mutatjuk a hallgatókat. Képzeld el, amikor 2014-ben a Nemzetközi Kézilabda Szövetség elnökétől kapok egy meghívót, hogy Halmágy úr, szeretettel meghívjuk a katári kézilabda VB-re, minden költségét álljuk, egy kérésünk van, hogy amikor kezdődik ott van, és mikor vége van, akkor megy el. Tehát nincs az, hogy közben eltűnünk onnan. Hát persze, hogy elmentem. Az volt az érdekes, ugye, hogy a megnyitón, kérlek szépen, megvolt ez a szokásos ünnepség. Eltelik vagy két hónap, és kapok egy e-mailt, hogy tisztelt fotós úr, ugye ékes angol nyelven, megkérem szépen, hogyha lehet, a fiamnak a képét küldje el vízjel nélkül eredeti méretbe, és ott volt egy érdekes angol szó, ez a free of charge.
Azaz ingyen, bérmentve.
Ingyen, bérmentve. Na hát ugye, én annyit tudtam azért Katárról, hogy ott is, amikor kimész a kerti munkákat végezni, az ásottal vagy a csákánytal jobb mélyen vágott bele, akkor a kőolaj szembe spiccol. Na, pont ez nekem azt mondja, free of charge. De ez még hagyám. Hát mondom, jó, kedves barátom, de ki a fiat? Hát honnan tudjam? Ugye készült 6-8 ezer kép. Hát a végén kiderült, hogy a fia volt az, aki a megnyitó ünnepségen ugye szavalt vagy énekelt. Na erről ennyit, ugye. Pont ő, neki kellett volna a free of charge-ja.
Sikerült eladni a képet, vagy aztán ingyen odaadtad?
Én ilyenkor ingyen odaadom. Ingyen odaadtam, hát ne ugye ebből én nem csináltam problémát. Ugye egyébként van a Facebook oldalam, meg a weboldalam, tehát onnan képeket lehet vásárolni. Egy életem legnagyobb üzlet eddig az volt, hogy a Szlovákiából egy tévégyár képernyővédőnek megvett, vagy tizenvalahány, vagy huszonvalahány ilyen sportfotó. Úgy képzeld el, hogy amikor becsomagolták a tévét, ugye akkor a borítólapján elől szedték szét, akkor egy ilyen sportfotó volt, tehát az pont az enyém.
Gondolom azért ez büszkeséggel tölt el.
Igen, igen, igen. De mondom, a megélhetési felén azt felejtsd el. És még ugye kialkuttunk valamilyen árat, ugye a csomag volt, mert nem egy képet vettek meg.
Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Halmágyi Zsolttal. A marosvásárhelyi születésű, de 1981 óta Csíkszeredában élő sportfotós számos világversenyen megfordult. Természetesen akadnak érdekes történetek a pályafutásában. A beszélgetés utolsó részében ezekről is szó lesz. Rengeteg helyen voltál az országban és a világban is a sportfotózásnak köszönhetően. Volt-e konfliktusod szurkolókkal, vezetőkkel, sportolókkal akár, mert rosszul fotóztad, rosszul állítottad be esetleg őket, vagy rossz fényben tüntetted fel? Vagy akár csak azért lett volna konfliktusod, ahogy már itt megszoktuk Romániában a magyarságod miatt?
Lényegében tudtam kerülni a konfliktusokat. Azt azért el kell mondanom, hogy a újságírói, még a sportfotó szakma az néha ugye jár bizonyos hátulütőkkel, tehát magyarul pofátlan legyél, mint a piaci légy. Mert ugye a standok is megvannak, tehát ahhoz, hogy jó fotót készíts, jó helyet kell válasz. Ha nem kapsz jó helyet, ilyenkor kerülhetsz konfliktusba kollégákkal is, de ilyen jellegű konfliktusom nagyon kevés volt, de amúgy elmondhatom, csak nagyon röviden. Van egy komolyan, még nem lezárt konfliktus, amit egyesek eltúloztak, de gyakorlatilag annyi volt, ugye, hogy amit mondtál, hogy miből lehet megélni, meg miből nem lehet megélni. Hát ugye gyakorlatilag néhány meccset fotóztam, és ugye a szimbolikus kifizetések is csúsztak. Most ebből lett egy olyan szóváltás, aminek a vége az lett, hogy ki vagyok tiltva.
Ki lehet tiltani egy sportfotóst egy eseményről?
Ezek szerint igen. Tehát azért itt, hogyha már szóba került, azt az el kell mondanom, hogy egyszerűen egyről van szó, egy ilyen elvégzett munkának a idejében nem történő kompenzálása, azaz fizetése.
Mi a rendes szakmája egy sportfotósnak?
Hát a rendes szakmája az a fotózás.
És miből keresi a kenyerét, ha szabad érdeklődni Halmágyi
Zsolt? Halmágyi Zsolt, ugye hát mondtam én, amire büszke vagyok, hogy testelő tanár az alapszakmá, ugye aztán a újságírás után, tehát a sportmozgalomban dolgoztam, úgymond majdnem kollégák voltunk Bibi Gatibivel sokáig, ugye, mert én is 89-ig csak a Hargita megyei testelési sporttanásnál voltam, mondjuk nem olyan nagy beosztásban, mint ő, de mint szakirányító.
Azért zárójelből mondjuk el, hogy Bidiga Tibor, ő a Maros megyei sport és ifjúsági igazgatóság vezetője volt hosszú éveken keresztül.
Igen,
csak a pontosításért.
És Halmádi Zsoltnak az őrangyala. Na ez mit szól?
Na, ez szép történet lehet.
Tehát ez úgy kezdődött, hogy annak idején megjelentek az Orion televíziók. 1960 akárhány. És ha jól emlékszem, egy csendes őszi napon valami magyar-csehszlovák mérkőzés volt, és már a tévében lehetett nézni. Azt említettem neked, ugye, hogy ott nőttem fel a sportpálya mellett. Magától értetődött, hogy ameddig volt a szünet, addig már átszöktük a kerítést, ott hancúroztunk. Akkor készült az atlétika pályának a kerítése. Hát ugye van egy járda, ugye, hogy feljössz az iskolától, és az öltözőkig, ahol hátra tudsz menni, mellette van a salakpálya. És
kettő között építették azt a kis alacsony kerítést.
Igen, egy kis drótkerítés, de amikor zajlott ez a mérkőzés, akkor le voltak téve ezek a kis vasoszlopok, és körülbelül olyan 1 méter, 1 méter 20 centire ki volt húzva egy ilyen vas, 8 mm-es vas húzal. És a kerítés még nem volt sehol. És egyszer ordítottak, hogy kezdődik a második félidő. A kezemben volt éppen egy kosárlabda, és hogy szabaduljak meg tőle, ugye valamelyik játszott társamat, ahol tudtam, hogy fejbe dobtam vele. Ennek az lett az eredménye, hogy reflexzerűen meg akar tenni. Én még elléptem, a nyakam felakadt a drótra, és ráestem a fejemmel a bordurára, magyarul. A járdaszegélyre, tudod, volt ezek a 20 centis ilyen
most is ott van
beton járdaszegély. Na. És akkor, mikor magamhoz tértem, akkor Tibi az ölébe vitt le engem, mert ott ott a utca végén ott ott valamelyik ilyen kórház. Elájultam volt, úgyhogy mondom, az ölébe tértem magamhoz. Úgyhogy azért mondom, hogy tuci volt az örangyalom.
És akkor térjünk vissza a történethez. Ja. Mi is a szakmája a sportfotósnak, jelen esetben hát Halmágyi Zsoltnak?
Halmágyi Zsoltnak a szakmája, mondom, az testnevelőszakos tanár, és 94 után, miután megszűnt az új sport, átkerültem a építőiparba, ugye hát több cégnél voltam, és vagyok most ügyvezető, jelen pillanatban építkezési anyagokat forgalmazó cégnél vagyok alkalmazásban. Hál' Istennek tudom ezt a hobbimat űzni.
Hogyan éri meg a sportfotós ezt a karantén időszakot, hogy egyszerűen nincs sport jelen pillanatban?
Én abban mondom, abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy hobbifotósként egyféleképpen látom, viszont tartom a kapcsolatot magyar barátaimmal, nagyon el vannak keseredve. Rengeteg ugye a szabadúszó, nem tudják mi lesz, kormány ígér ilyen-olyan támogatásokat, de gyakorlatilag ugye per pillanat kenyér nélkül van mindenki. És ami még nagyon érdekes, képzeld el, hogy ugye főleg Magyarországon, most, hogy a nézőközönség nélkül szerveztek meg néhány sporteseményt, olyan is volt, ahol a újságírókat meg a fotósokat nem engedték be, csak a tévéseket. Tehát gyakorlatilag ugye ezzel a létszámkorlátozással, ahol, mit tudom én, 100 fő, két csapat, a gyúró, masszőr, orvos, takarítónő, Józsi bácsi a kasszánál, három bodyguard, nem tudom mi, és akik kiszorultak már, az a fotós meg az újságíró. Tévét nem lehet, ugye, mert az pénzért van, de egyelőre volt olyan rendezvény, ahol úgy tűnt, hogy nem tudnak bemenni a kollégák.
Meddig szeretnéd folytatni a sportfotózást?
Ameddig tudom, folytatom. Most kezdek egy kicsit gondolkozni, hogy 62 évesen, mert ugye mondtam, hogy a motorbiciklivel azért fel kell ülni, ugye. Sokszor rengeteg vitám van. Némely versenyen megengedik, hogy háttal üljél fel. Tehát engem egyáltalán nem zavar, hogyha motorbiciklin háttal ülök. Ugye van, aki rosszul van, ha háttal kell utazzon. Engem a háttalülés az nem zavar, viszont a tavaly volt egy olyan érdekes élményben részem, ugye, hogy Eger mellett az egyik kanyar jött, mi nem vettük be, vagy túl élesen vettük be, tehát a motor kicsúszott alólunk, hát a jó vásárhelyi mondással a kulimász lement a könyökömről, meg a lábamról, de szerencse, hogy a gépek megúzták, és két-három hónap múlva a lábam is most már elfogadható állapotba került, tehát már nem látszik a horzsolásnak a nyoma. Egyébként az a klasszikus horzsolás, ami a bringásoknál is gyakorta látszik a tévéképernyőjén.
Bántad-e meg, hogy elmentél valamely sporteseményre fotózni?
Nem. Én mondom, tehát úgy van, tudod, aki szereti, az soha nem tudja megbánni. És mindig, a téma mindig van, tehát az, hogy elmenjél. Mondjuk itt vannak, ha még belefér, pár érdekes sztori, hát az egyik, ami most eszembe jut, ugye, lévén, hogy kérdezted, hogy mi az alapszakmám. Hát éppen Szlovéniában voltam valami gyűlésbe meginvitálva, és nem felejtem el, kérlek szépen, játszott Románia Feroé szigetekkel. Lemegyek a szálloda halljába, ugye van rendes ember, sofőr, és van aztán recepciós. Hát ez valami, annyira unszimpatikus volt a gyerek, ezt nem tudom kimondani, na mindegy, mert ugye, hogy ilyen unszimpatikus volt, hanem, hogy kicsi barátom, hol a fenébe tudom megnézni a futballmeccset? Azt mondom, milyen futballmeccset? Hát mondom, kicsi barátom, hát Románia játszik a Feroé szigetekkel. Hát ugye a szlovén gyereket ez nagyon is érdekelte, de azt mondja nekem, hogy hát nem, azt mondja, most egy meccs van, Horvátország játszik Angliával. Mondom, tessék? Hát azt mondja, igen. Novo Mesto, Szlovéniában, a Zagrebtől volt ilyen 40 kilométerre körülbelül, ránézek az órára, belefér be az autóba, elmegyek a meccsre. Hát tudod, akkreditálás kell oda, csak úgy nem mész be. Ráadásul ugye ez egy barátságos meccs volt, nem volt hivatalos, de azelőtt a horvátok kiütték az angolokat a EB-ről, azt hiszem. És ez volt egy ilyen barátságos visszavágó. Hát megérkezek az akkreditációs irodába, már húzták a himnuszt. Előttem még van két gyerek, mondják, hogy hát Kecskemétre vagy honnan jöttek, elnézést kérnek, ott a akkreditálás kérésük rajta annak a listán, de olyan dugó volt, hogy nem tudtak idejébe idején. Főszervező azt mondja, mit gondolsz, hogy itt csörgök én utánatok, hát hogy képzelitek ezt, na húzzatok már innen, menjetek. Erre utána mondom én, hogy nekem csak egy fotós akkreditálás kell. Tessék, viszontlátásra. Mert ugye, hogyha kezdtek volna keresni a listán, akkor lehet megmondják, hogy bocsika, hát ide, hogy gondoltad, hogy bejössz. Egyébként az angolok megverték azt a 4-1-re akkor a horvátokat.
Vannak érdekes sztorik az ember történetében. Zsolt, én nagyon szépen köszönöm, hogy tudtunk egy jót beszélgetni sportfotózásról.
Én köszönöm, és akkor ugye jöhet a visszavágó, nem a rádió hullámai, hanem majd a teniszpályán.
Állok elébe. Kedves hallgatóink, a Kispad elmúlt két adásában Halmágyi Zsolt sportfotóssal beszélgettünk. A Marosvásárhelyen született, de 1981-től Csíkszeredában élő sportember számos világeseményen jelen volt. A műsorainkból megtudhatták, hogyan lesz valakiből sportfotós, milyen erényei kell legyenek ahhoz, hogy igazán befusson, és többek között arról is beszélgettünk, hogy Romániában meg lehet-e élni a sportfotózásból. Természetesen számos más témát érintettünk, mindezeket újra hallgathatják a honlapunkon, a www.marosvásereiradio.ro oldalon, a műsoroknál a Kispad címszó alatt. Én Kádár Zoltán vagyok, köszönöm megtisztelő figyelmüket, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és a lehetőségekhez képest sportoljanak, a mindennapi testmozgásuk legyen meg. Viszont hallásra!